igényeket választottak el titeket Istenetekről, a ti vétkeitek miatt, rejtett el országát előletek, és nem hallgatott meg. Kegyelmi izalom és békesség az a sértékünk bőségesen, a mi Urunknak az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Rájtos, hogy a 227. dicséretünket keresők énekes könyvünkből Isten tiszteletünk kezdetén, a 227. dicséretünket keresők énekes könyvünkből 227-es ének legelső versét énekeljük fennállva, leülve majd folytatni fogjuk. A mi hívünk csak te hozzám, Jézus Isten bár.
Thank you. és a Szentléleknek, amit volt kezdetben, úgy legyen most és örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek ígéjét, amint olvasom előttetek, Mózes második könyvéből, Mózes második könyvének a 4. fejezetéből az ígét, 18. verstől a 26. versig terjedő igeszakaszból. Közvetlenül azután történik, hogy Isten beszél Mózessel az égő csirkebokorból. Hallgassuk tehát az igét, 2 Mózes 4, 18-astól a 26. versig. Ekkor visszament Mózes Jetróhoz, az apósához, és így szólt hozzá. Szeretnék visszamenni testvéreimhez Egyiptomba. Hadd lássam, élnek-e még? Jetró így felelt Mózesnek, menj el békességgel. Az Úr ugyanis azt mondta Mózesnek Midjánban. Menj vissza Egyiptomba, mert meghaltak mindazok az emberek, akik halálra kerestek téged. Ekkor fogta Mózes a feleségét és fiait, Szamára ültette őket, hogy visszatérjen Egyiptom földjére. Isten botját is kezébe vette Mózes. Mert ezt mondta az Úr Mózesnek, amikor visszamegy Egyiptomba, ügyelj arra, hogy megtedd a fáraó előtt mindazokat a csodákat, amelyekre képessé tettelek. Én ugyan megkeményítem a szívét, és nem akarja majd elbocsátani a népet. De te ezt mondd a fáraónak, így szól az Úr, Izrael az én elsőszülött fiam. Azért azt mondom neked, hogy bocsásd el az én fiamat, hadd szolgáljon nekem. Ha te vonakodsz elbocsátani, akkor én megölöm a te elsőszülött fiamat. Útközben történt az éjjeli szálláson, hogy rátámadt az Úr, és meg akarta ölni. De Cipóra fogott egy éles tövet, levárta fiának az előbőrét, lába elé vetette, és így szólt, véren szerzett vőlegényen vagy. Akkor békét hagyott neki az Úr. Cipóra pedig ezt mondta, véren szerzett vőlegény vagy, mert körül vagy metélve. Eddig az Úr írott igéje. Áldja meg az Úr Jézus az ő igének olvasását és hallgatását, helyes megértését, befogadását, megtartását, továbbadását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, szeretnénk, ha mindig úgy lenne, amint az énekben énekeltük, hogy a mi szívünk, a mi elménk, a mi lelkünk, szellemünk, tudna minden nap és minden órában gyönyörködni abban a szeretetben, abban a kegyelemben, amelyet nekünk Jézus Krisztusban adtál. Olyan felfoghatatlan az emberi értelem számára, hogy te szereted az ellened fellázadt emberiséget, te szereted a bűnbe esett embert, mégpedig olyan hatalmasan, hogy minden áldozatot meghozol azért, hogy a szereteted eljusson a téged gyűlölőkhöz, az ellenfordulókhoz, a mi szívünkhez. Valóban csodálkozva nézzük a mennyei atyának ezt a szeretetét, és csodálkozva nézzük azt az áldozatot, amelyet Jézus értünk a Golgotán hozott. Hadd rendítse meg a mi kemény szívünket, ez a mindenek felett való szeretet. Hadd tudjon bennünket ez a szeretet legyőzni, összetörni, egészen elvégezni bennünk azt a munkát, hogy ellenségeidből, gyermekeiddé, hozzád menekülő tanítványokká, a neked meghódolt lelkületű, igaz emberekké váljunk kegyelmetül. Köszönjük, Urunk, hogy aki hozzád menekül, te azt semmiképpen ki nem vetett, hanem megigazított szereteteddel, véred érdeméért, Úr Jézus. Dicsőítünk és magasztalunk ezért. Köszönjük, Urunk, azt is, hogy mindent eléd hozhatunk, életünk minden búját, gondját, baját, te. Hadd kérjünk így téged a gyászoló szívűekért. Vannak többen, Urunk, a gyülekezetünkben, akiket átjárt az elmúlt napokban, hetekben a gyásznak a fájdalma. Könyörülj ő rajtuk, hogy az ő hitük rád nézzen, beléd vesse az ő forgonyát, hitüknek erős forgonya beléd legyen kapaszkodva, és tartsd meg őket békességben, akaratodban való megnyugvásban. Áld meg őket olyan vigasztalással, amely elegendő a gyász terhének hordozásához. Légy velük a mélységben, töröld le könnyeiket az ő szemükről. Köszönjük, Urunk, hogy a betegeket is így bízhatjuk rád. Te vagy az áldott orvos, Te vagy, akinek minden hatalmadban van. Te tudsz lehajolni betegjeinket, meggyógyítani őket, enyhíteni szenvedésüket, vagy felhasználni még a betegséget is, hogy lelkükben a te munkádat végezd. Hozz őket vissza gyülekezetünkbe egészségesen, Urunk. Gyógyíts meg mindannyiunkat, testi lelki fájdalmakból, és az, hogy igéd, tanítson, tápláljon minket az örök életre. Ámen. Ének szóval készülődjünk testvérek az ige hirdetéséhez. A 156. dicséretünket keressük ki. A 156. dicséretünket keressük ki. Egyetlen verse van, amelyet a 25. Zsoltár dallamára énekünk. 156-os énekünket énekeljük. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk. Pedig a 24., 25. és 26. verseket. Egy nagyon rejtélyesen hangzó kicsin történetet, nagyon homályosan van megfogalmazva, de nagyon komoly üzenete van. Erről lesz a szó, hallgassuk tehát Isten igéjét. 2 Mózes 4, 24-es verstől a 26. versig. Útközben történt az éjjeli szálláson, hogy rátámadt az Úr, és meg akarta ölni. De Cipóra fogott egy éles követ, levágta fiának az előbőrét, lába elé vetette, és így szólt: véren szerzett vőlegény vagy. Akkor békét hagyott neki az Úr. Cipóra pedig ezt mondta: véren szerzett vőlegényem vagy, mert körül vagy metélve. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, egyszer egy ember megtörtént eset volt ez, át akart menni a határon lejárt útlevéllel. Észrevették a határőr tisztekét, szóltak neki, hogy uram, így nem kellhet át a határon, hiszen ez az útlevél le van járva. Azt mondta nekik ez az ember, hogy ugyan már ne kicsinyeskedjenek, nem az a lényeg, hogy most le van-e járva, az a lényeg, hogy van útlevelem, tessék engemet átengedni. Mondták neki, hogy nem, uram, nem tehetjük meg, az ön útlevele lejárt, elmulasztotta megújítani, és ennek az a következménye, hogy nem kellett át most a határ. Hát a mai címünk, és ez a kicsin történet is példázza, hogy a múltban levő mulasztások meg tudják akadályozni a jelen útjait. Elmondom még egyszer, különösen hangzik ez a mondat, de így van. A múltban levő mulasztásaink és bűneink meg tudják akadályozni a jelenben levő útjainkat. Úgyhogy ezért a mai címünk egy bűn a múltból. Így is fogalmazhatnánk, hogy egy mulasztás a múltból. Ahogy látjuk a történetben majd, hogy még Mózesnek az életében is akadt ilyen, hogy meg kellene nekünk odafigyelni életünkre, és ha Isten parancsolja, hogy tekintsünk hátra, vagy hozz fel valamit a múltból, akkor mennyivel inkább kell nekünk is engedelmeskedni, hogy a múltnak a mulasztásai vagy bűnei ne akadályozzák meg a jelen útjait. Nézzük a történetet. Ez a kicsi történet azután játszódik, azután történik, hogy Isten Mózessel beszél az égő csirkebokorból. Egy kicsit képzeljétek magatokat az egész helyzetbe, és képzeljétek magatok elé Mózesnek azt a csodálatos élményét, amelyet Istentől az ő elhívásában átért. Mózes Istennek a választott eszköze, választott edényei. És Isten Mózes életében minden az ő vele való terveinek és céljainak rendelt alá. Így volt az, hogy hiába volt a fáraónak a rendelete, hogy pusztítsanak el Egyiptomban minden megszülető fiúgyermeket. Isten úgy rendelte, hogy ez a fiúgyermek ez életben maradjon, és hogyha ki is kellett tenni őt egy kosárban a sás közé, mégis Isten rendelkezéséből életben maradt. A fáraó a fiát, fáraó leánya ugye a fiává fogadta, még az is megadatott neki, hogy kicsin gyermekként a saját édesanyja legyen a dajkája, őt bízta meg a fáraó leánya, és a kicsin gyermekbe az édesanyja bele tudta csepegtetni Isten igéjét, bele tudta csepegtetni az ősatyáknak adott ígéretet, az, hogy ő Isten népe, kik voltak az ősatyák, hogyan élték meg hitüket, és ez meghatározta Mózesnek a gondolkodását. Amikor felnőtt, ő hitáltal tudott visszakozni, hogy a fáraó leánya fiának mondják, és Isten inkább választotta Isten népével együtt a nyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Amikor menekülnie kellett Egyiptomból, 40 évet használt fel Isten arra, hogy Mózes ott a puszta csendességében formálja. 40 év kellett, hogy ez a férfiú az ő lelkében megszelidüljön, hiszen egy nagyon hirtelen haragú, lobbanékony ember volt, ő, aki ölni is tudott, hogy egy egyiptomi rabszolga hajcsárt ölt meg, amely bántotta az ő testvéreit, és később úgy nyilatkozik róla a Biblia, hogy ő a világon a legszelidebb ember. 40 év pusztai csendesség, magány és Istennel való elzárkózás tette ezt az embert azzá, akivé Isten akarta formálni. A 40 év után látja meg a pusztában az égő csirkebokrot, megy oda, hogy megnézze ezt a csodát, és akkor beszél vele Isten. Kapja az elhívást. Én választottalak ki, hogy elmenj Izrael fiaihoz, elmenj a fáraóhoz, hogy kihozd az én népemet a rabszolgaságból. Látván láttam az én népem nyomorúságát, meghallottam az ő panaszkodásukat, és lehajolok, leszállok, hogy megszabadítsam őket. Csodálatos elhívás. Csodálatos kiválasztásnak tanulja és részese Mózes. És amikor fölkerekedik a családjával együtt, hogy visszatér Egyiptomba, ekkor történik ez a rejtélyes kis eset, amelyet három mondatban elintéz a Szentírás, és amely nagyon sok üzenetet tartalmaz nekünk. Arról olvastunk, hogy rátámadt az Úr ott az éjszaka egyik pihenőhelyen, a szálláson Mózesre. Nem tudjuk pontosan, hogy miért-e Mózes. A Biblia tudósok is úgy találgatnak, hogy vagy valami halálos betegség hirtelen meglette, vagy valami halálos bágyadság, de lehetett ez a rátámadás a lelkében egy olyan emésztő tűz, amely Mózes teljesen megbénította, leblokkolta, és Isten így hozza fel azt a múltbeli mulasztását, amely nélkül Isten, a rendezése nélkül nem engedi tovább az ő választott edényét. Nem engedi tovább. Mózes nem tud cselekedni. Annyira rá telepszik ez a halálos bágyadság, és szikóra a felesége kell, hogy cselekedjen helyette. Egyből Mózes memóriájában eszébe jut, hogy ő elfelejtette itt a pusztában kötött házasságában körülmetélni a fiait. Ábrahámnak, az ősatyának megparancsolta Isten, hogy minden fiúgyermeket 8 napos korában metéljenek körül. Ez a szövetség, az Istennel való szövetség testi jegye és pecsétje a zsidó népnek. Ez Isten parancsa. Ettől nem lehetett eltérni. Ezt Izrael fiai gyakorolták évszázadokon keresztül. És Mózes, a választott eszköz, elmulasztotta ennek a szövetségi jegynek a pecsétjét, a gyermekei hordját és viseljét. Egyből tudja az lehet, hogy mi a baj. Kiderül a nagyon röviden és nagyon tömören fogalmazott mondatokból, hogy Cipórának biztos kiadhatta az utasítást, mert azonnal Cipóra cselekszik, egy éles követ keres ott a pusztában, és körül megéli az ő fiaikat. És a személyrendes levágott elődőrét oda dobja, talán az Úr angyala jelent meg nekik. Így írja csak egy mutató nézmásvonat, hogy odadobta eléje, hogy véren szerzett vőlegényen vagy, körül vagy metélve. És akkor eltávozik tőlük ez a szenyítés, ez a rettentés, és tovább haladhatnak az ő útjaikon. Egy döbbenetes történet, de nézzük a tanulságokat. Nézzük mindazt, amit Isten ezáltal a történet által akar mondani. Az első gondolat, amit mindenképpen a szívünkbe akar vésni Isten, hogyha te is elfeledkeznél róla, Isten a rendezni való dolgaidról nem feledkezik el. Van egy nagyon buta és egy olyan, hogyan fogalmazzak, egy hamis reménységű mondás itt a világban, hogy majd az idő begyógyítja. Az idő nem tudja a múlt bűneit és mulasztásait rendezni és begyógyítani. Csak az Isten kegyelme. Lehet, hogy idővel egy bűn már nem annyira fáj, mert úgy véljük, hogy elfelejtettük, túl vagyunk rajta, a memóriánk egy kicsit ugye elveszeltette annak az éles, hasító, belénk nyilaló voltát és fájdalmát, de az idő nem gyógyítja meg a bűnt, és nem fogja a múlt mulasztásai bűneit rendezni. Úgyhogy, ha te el is feledkezelnél róla, Isten nem felejti el a múlt rendezetlen dolgait. A rendezett dolgokat Isten a háta mögé veszi, soha nem említi meg, a rendezett dolgokat Isten a háta mögé veszi, nem említi meg, soha föl nem hozza. De a rendezetlen dolgok ott fognak állni közted és az Úr között. Akadályként, vádlóként és utaidat megállító rettentésként. A második gondolat, a második tanulság, hogy az elhívás sem ment fel a múlt mulasztásainak bűneinek rendezése alól. Az Istentől való elhívás sem ment fel téged a múlt bűneinek és mulasztásainak rendezése alól. Nézzétek itt Mózesnek az életét. Kapta Isten csodálatos elhívását, feladatot. Isten még csodákra is megtanított, hogy mit kell majd bemutatni a Izrael fiai előtt és a fáraó előtt is, hogy higgyenek neki. Szájába adja igéit. Teljesen úgy nézzük, hogy na, Mózes fel van készítve, fel van ruházva mindazzal, ami szükséges a feladat betöltéséhez. És elhívást lehet kapni rendezetlen múltan, de az elhívás nem ment fel azzal, hogy rendez a múlt rendezni valóit. Nagyon-nagyon lényegesen. És én úgy gondolom, hogy itt ajtán is vannak közöttünk olyanok, akik úgy vélekednek, hogy hát igen, elvesztegettem 10-20-30 évet, vagy még többet az életemből, de most már itt vagyok egy ideje a gyülekezetben, ide járok templomba. Most már akkor úgy minden le van tudva. Nem a templomba járás rendezi a dolgot, hanem a bűnbánó Isten előtt személyesen imádságban rendezett bűnvallás, a bűn útjainak a világosságra hozatala és az azok elhagyása. Isten lelke ilyenkor nagyon keményen munkálkodik bennünk, bennetek és bennem, és hozza elő a mélyből mindazt, amit rendeznek kell imádságban Isten előtt. Amit el kell neki mondani, hogy Uram, ekkor és ekkor ezt tettem, vétek voltak előtte, bocsáss meg érte. Ne haragudj meg érte. Jézus érdeméért töröld el az én múltam minden mulasztását, minden bűnét, fonápját és gonoszságát. Mózes elhívást nyert, és Isten mégis megállította. Talán te is úgy vélekedsz, hogy itt vagyok az elhívásban. Isten népének a tagjai közé számláltatom. Átéltem Isten élményeket. Biztos rendben van az életem. De ha nem rendez fel a rendezni valót, Isten meg fog állítani. A harmadik tanulság, hogy láthattuk ugye a második pontban, hogy elhívást lehet kapni. De a harmadik pontunk így hangzik, hogy Isten viszont szolgálni nem enged. Az elhívását odaadja. Mózes is megkapta az elhívást az égő csirkebokornál. Aztán elindult a szolgálati területére. Hadd mondjam így. Elindult Egyiptomba a kijelölt szolgálati helyére. És nem ért oda rendezetlen módon. Szolgálni már nem enged Isten rendezetlen múlttal és rendezetlen bűnnel a hátad mögött. Még Egyiptomban érés előtt Isten megrettenti Mózes. Talán olyan félelmetesen hangzik, és aki közületek nem nagyon ismerte ezt a elrejtett és talán ritkán olvasott történetet, úgy megrettent, hogy miért olvasunk ilyen, hogy hirtelen az éjjeli szálláson rátámadott az Úr. Ez a rátámadás egy szent figyelmeztetés volt Isten részéről. És néha szükségünk van arra, hogy Isten olyan nagyon szent módon megrettentse a mi szívünket. Ránk terhelje a múltnak minden bűnét. És megláthassa velünk, hogy mibe került neki, ami múltunknak, bűnünknek eltörlése. Az a kegyelem, amelyet te ingyen kapsz, Istennek nagyon sokba került. Nincsen olcsó kegyelem. Ha olcsóvá teszed, meggyalázod a kegyelmedet. Jézusnak bele kellett pusztulni, halni a te ítéletedbe, a múltad minden mulasztásának, bűnének rendezésébe. Isten nem léphet olyan egyszerűen túl rajta. Napvilágra hozza, és követeli, hogy te vidd ki imádságban az ő világosságára. Te vidd oda, vald meg előtte, és szakíts a múlt minden bűnével. Tehát Isten nem enged szolgálni, ha akadály van közted és ő közted. Rendelkezhet elhívással. Rendelkezhet olyan nagy feladattal, mint Mózes. De szolgálni nem enged Isten, hogyha van valami akadály közte és közted. Hadd kérdezelek meg benneteket, hogy elindultál-e már szolgálni? Elindultál-e már szolgálni? Hadd kérdezelek meg benneteket, hogy hogyan akarod szolgálni az Urat? Hogyan akarod szolgálni az Urat? Rendezett múltan? Vagy csak elhívással, és a múlt minden rád terhelő, téged vádló, rendezetlen bűnöket. Úgy nem lehet. A negyedik pontunk ezt summázza, ez a negyedik tanulság. Szolgálni csak teljesen rendezett múltal és teljesen átadott élettel lehet. Szolgálni csak teljesen rendezett múltal és teljesen átadott élettel lehet. Amikor Isten lelke olyan nagyon szeliden azt kérdezi, hogy szeretnél-e engem szolgálni. Amikor felébred benned a vágy, hogy Uram, úgy tennék érted valamit. Tennék érted és népedért, ügyedért valamit. Akkor Isten ezt meghallja, és örül Isten ennek a vágynak a szívébe. De ő igyekszik az akadályokat feltárni, mint egy sebét, amikor feltárja a beteg páciensben mindazokat a dolgokat, amelyek eltávolításra várnak. Akkor ne érjen váratlanul, hogyha te szolgálni kívánod őt, érte akar cselekedni, Isten rámutat olyan dolgokra, amelyek néha nagyon fájó dolgok. Az ötödik tanulság, hogyha Isten állít meg, és Isten reszent meg téged, hoz elő rendezni valót, akkor nincsen helye halogatásnak, hanem azonnali engedelmességet követel ez a helyzet. Nincsen helye halogatásnak. Itt bele gondoltam, hogyha olyan kényelmes hívő emberek lettek volna Mózes és Cipóra, akkor ugye úgy gondolkodtak volna, hogy hát Uram, hát itt a sivatagban, hát itt nincs orvos, hát itt a sivatagban, Uram, nincsen steril környezet. Majd megérkezünk Egyiptomba, ott biztos vannak orvosok, majd ott egy steril helyen, kényelmesen, akkor megcsináljuk, amit akar. Nincsen helye halogatásnak. Ha Isten retten, ott azonnal engedelmeskedik el. Különös dolog ez, a modern orvosok állapították meg, hogy a kicsin csecsemőknek 8 napos korukban, amelyen napon körül kell metélni ugye a zsidó kisgyermekeket, akkor a legerősebb az immunrendszer. Nem tudják miért, de 8 napos korban a legerősebb, ha akkor végzik a körülmetélést, nem lesz még sebb lázas sem a csecsemő. És borzasztó gyorsan begyógyul minden hely. De a körülmetélés egy férfin akár ifjú gyermekkorban, vagy felnőttkorban végzik, bő egy kétre ledönti a sebláz, és sokkal jobban megviseli a szervezetet. Mózesnek a mulasztása és a következményei sarkalhatták volna ilyen kényelmes megoldásokra Mózes egy Cipórát, de ők tudták, hogy nem lehet halogatni az engedelmességet. Annak ára lesz, de nem lehet halogatni. Ott azonnal engedelmes kell, mert Isten ezt követeli. A 6. tanulság, hogy lásd meg, mi a tét. Ez az, amit nem szoktunk látni. Nem szoktuk a fejünkbe venni, hogy óriási a tét. Tudjátok, mi a tét? A tét a te életed, a tét a szolgálatod, a tét a szeretteid élete is lehet, a tét Isten ügye, elhívásod, szolgálatodra adott áldás, a tét a neked adandó java, a jövendőd, a tét Istennek veled való tervei és ígéretei. Nem lehet helye halogatásnak és engedetlenségnek. Rendezd a rendezni való, amit Istennel kell Istennel, amit emberrel kell emberrel. Hadd mondjak példákat is. Van-e köztünk olyan, aki bocsánatkéréssel tartozik valaki felé? Talán már évek óta. De büszkeségből, vagy bármi másból nem kért bocsánatot. Nem ment oda az illetőhöz, és nem mondta el, hogy te ne haragudj, évekkel ezelőtt én ezt és ezt vétettem ellene. Bocsáss meg. Mit mond Jézus a hegyi beszédben? Ha atyád fiának valami panasza van ellene, és te oda vitted ajándékodat az oltárhoz, hagyd ott az ajándékot az oltárra, menj el, békülj ki előbb vele, rendezd a rendezni valót. Aztán visszatérhetsz az oltárod, és fölajánlhatod ajándékodat Istennek. Hányszor jöttél már ajándékaiddal, javaddal Isten oltárához? Úgyhogy atyád fiának, vagy talán többeknek van a szavan ellene, de nem rendezted. Nem mentél el. Nem kértél bocsánatot. Nem adtad vissza, amit vissza kellett volna. Nem mondtad el, amit el kellett volna mondanod. Nem tettél bizonságot, ahol bizonságot kellett volna tenned. Isten felére levő mulasztások terhelnek. Vagy a sötét múlt, rejtett titkok, amelyekről nem tud egy ember sem, de Isten tudja azokat a titkokat. Bűnök, amelyeket imádságban kell kivénned Isten elé, Isten világosságára, hogy megsemmisüljenek a múlt bűnei. Van-e titkod, testvér? A titok ölt, vannak-e mulasztásai? Gyermeknevelésben, mint Mózesnek a gyermekei nevelésében. Biztos, hogy sok mindent mesélt Ábrahámról, Izsákról, Jákobról, Mózes a fiainak. Mert Isten szövetségének a jelét elmulasztotta. A hatodik tanulságunk, hogy ne merd veszélyeztetni Isten igényt. Keményen hangzik, de így kaptam ezt a mondatot Istentől, ne merd veszélyeztetni Isten igényt. Ne tekintsd az apró, rendezetlen dolgokat apróságoknak is jelentékteleneknek. Ahogy egy több millió dolláros műszaki, drága szerkezetet, repülőgépet, bármit, egy parányi porcem meg tud állítani. Üzemképtelenné tud lenni, ugyanígy a mi apróságnak vélt mulasztásaink, és kicsinnek vélt, jelentéktelennek, ártatlannak vélt bűneink veszélyezteti tudják Isten ügyét. Megállíthatják a jelen útjait, és Isten terveit torpedózhatják meg. Te és a te életed dolgai ne porcem legyél Isten ügyében és terveiben, hanem olaj legyél, amely megkönnyíti annak megvalósulását. Ne porcem legyél, amely akadályoz Isten ügyében, hanem olaj legyél. És végezetül a hetedik tanulság, az ott a köszöntő igényt az Ézsaiás 59 elejéről olvastam, amikor azt mondja az Úr, hogy nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen. Nem az Úr füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti vétkeitek választottak el benneteket Istenetektől. Amikor Isten megretten, figyelmeztet, megállít, vagy nem tudod, hogy miért nincs a te szolgálatodon áldás? Miért nem enged téged szolgálni Isten? Akkor jusson eszedbe mindaz, amit ez a kicsin történet Mózessal beszél, tanít, és int a mi szívünk felé. Ha rád támad Isten, értsétek ezt jól, tényleg egy szent rettentésnek, Isten szeretetéből jövő komoly figyelmeztetésnek, megállításnak, akkor nem ő a hibás, nem az ő keze rövid, hogy téged tovább segítsen, nem az ő füle süket, hogy meghallgasson, hanem akadályban életed és ő közte. Kegyelmének útjába te gördítettél akadályt. Te vagy a hunyó testvér. Neked kell rendezni a rendezni valót. Egyszer egy hívő család, akikkel nagyon sokat beszélt Isten arról, hogy a tizedet adják oda az Úrnak. Mindig halogatták a tized fizetését. Rengetegszer mondták így egymásnak, hú, már Isten megint erről beszélt velünk, de mindig halogatták. Aztán elhatározták, hogy na, mostan itt van a családban a legnagyobb hízó disznó, na ez, hogyha megnő, nagyon jó pénznél eladjuk, akkor az egész disznó árát, nem csak a tizedet, az egész hízónak az árát Isten dicsőségére és Isten ügyére fogjuk odaadni. Aztán, amikor eljött a disznó vágás ideje, elközelgett, akkor mégis összeveszélt a férj meg a feleség, hogy hát, tegyük odébb ezt az Isten dicsősége adományt, fordítsuk a saját szükségleteinkre ennek a disznónak az árát. És amint ezt elhatározták, eldöntötték, nyugovóra tértek, másnap reggelre többet magával ez a hízó disznó elpusztult. A rendezetlen dolgoknak mindig megvan az átka, és mindig megvan a következménye. Rendezze a rendezni valót. Tudjátok, néha egy-egy mulasztásnak és egy-egy bűnnek a rendezése nagyon-nagyon nehéz. Néha egy dolognak a rendezése nagyon kényelmetlen tud lenni. Le kell mondani a bűn takargatásáról. Le kell mondani a szégyen takargatásáról. Félre kell tenni a hiúságunkat, a büszkeségünket. Be kell azelőtt, az ember előtt ismerni, hogy tévedtünk, hibáztunk, vétkeztünk, aki előtt nagyon nehéz azt kimondani. És néha a rendezés szenvedéssel jár. De ez a szenvedés válik a javunkra, a te javadra. A rendezetlen dolgoktól való szenvedés halált szerez. Melyik szenvedést választod? Azt, amelyik áldást és életet hoz, és csak rövid ideig tart, vagy azt, amelyik halált hoz, mert konokul és nyakasul nem enged Isten intésének. Luther Márton következőket mondta, ezzel fejezem ma be. Ha örökös társa akarsz lenni az Úr Jézusnak, ha testvérnek akarsz találkozni, ha hozzá hasonlóvá akarsz lenni, de nem akarsz vele együtt szenvedni, akkor az ítélet napján nem fog elismerni testvérének és örökös társának, hanem azt fogja kérdezni tőled. Hol van a te tövis koronád? Hol van a te kereszted, szögeid, ostorod? Vajon az egész világ számára utálatossággá lettél-e te magad? Úgy, mint a világ kezdete óta vele és mindazokkal történt ez, akik ő hozzá tartoztak. És ha ezt nem fogod tudni bizonyítani, nem fogja elismerni rólad, hogy testvére vagy. Tartod Jézushoz. Mózes inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűségét, mert nagyobb gazdagságnak tartotta a Krisztusért való gyalázatot Egyiptom kincseinél, mert a megjutalmazásra tekintett. Kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Te hogy döntesz? Ének szóval feleljünk testvérek az ige hallására, mégpedig a 227-es dicséretünk 8. versét énekeljük. 227-es dicséretünk 8. versét énekeljük testvérek. Ez az utolsó verse a 227-es éneknek, így kezdődik. Zörgetőknek megnyitatik kegyelemnek ajtaja, megígérte az Úr Jézus, hogy kérésünk megadja. Megnyitatik, aki keres, talál, aki zörget, annak te magad nyitsz ajtót, aki a te orcádat keresi, oda menekül, az megtalál téged. Urunk, a te lelked beszél velünk az ige hirdetés alatt. Hoz elő a múltból titkokat, mulasztásokat, bűnöket. Ezekkel szeretnénk hozzád menekülni. Nem halogatva, nem eltakarva a szégyent, a bűnt, hanem imádságban odavinni, odatárni te előtt, megvallani és kivinni imádságban a te világosságodra, hogy az megsemmisüljön, eltöröltessen, és a lelkünkben a vádak elnémuljanak. Köszönjük, hogy te tudsz gyógyítani. A múltnak minden sebét te tudod meggyógyítani. Kegyelmeddel annak bűnét, mulasztásait. Te tudod eltörölni a bennünket vádló dolgokat, mert oly nagy ez a kegyelem, és oly csodálatosak ez szavad, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, és íme minden újjá lesz. Vágyunk új életben járni. Vágyunk neked szolgálni. Vágyunk elhívást nyerni, hogy népet tagjai közé támláltassunk. Ne vallásos élményekből táplálkozzunk, hanem te magad légy a mi forrásunk, mindenünk forrása. Életünk, a bennünket tápláló kegyelem, ige, szereteted, mindezeknek a dolgoknak forrásává te magad légy. Köszönjük, Urunk, hogy így menekülhetünk hozzád, és így nyerhetünk nálad békességet, kegyelmet, bűneinkre bocsánatot, életünkre pedig megújulást és erőt. Rád bízunk a gyászoló szívű testvéreinket, könyörülj rajtuk, vigasztald meg őket, áld meg őket, Urunk, és segítsd őket tovább a földi élet dolgaiban. Te magad légy velük, és te magad érints meg gyógyító kezeddel szívüket, lelküket. Áld meg betegjeinket, Urunk, gyógyulással, erővel, kegyelemmel, hozzád való közeledéssel. Hallgass meg imádságokat, amelyet fájdalmak közül hozzád intéznek, és hajolj le hozzájuk. Könyörülj a mi mulasztásainkon, gyermekeink, unokák felé. És a te kegyelmed pótolja, fedezze be mindazt, amit nem cselekedtünk meg. Neked van erre egyedül hatalmad. Köszönjük, hogy mindent és mindenkit, szeretteinket is rád bízhatunk. És kezedben van mindegyikünk a legjobb helyen. Amen. A csendes percben mindenki a saját imádságát, fohászát vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A záró énekünk, testvérek, a 396-os dícséret, mind három verse, 396. dícséretünket keressük ki az énekes könyvből. Amíg tetszenek keresni a 396-os éneket, hadd mondjam, hogy nagyon figyeljünk oda a szövegére, egy missziói énekhez. Ezt az éneket azért írták, hogy a mi szívünkben feltámadjon az a tűz Krisztus ügye iránt, hogy Jézusért és az ő általa szeretett lelkekért mindent megtegyünk. Ha Isten ma mulasztásokat fedez fel a mi életünkben, és tudjuk, hogy kinek nem szóltunk, ha szólhattunk volna. Kiért nem lángolt a szívünk, pedig lángolni kellett volna, mert az Úr ránk bízta őket. Akkor ezt az éneket úgy énekeljük, hogy hadd töltsön el bennünket az a missziói tűz, hogy lángoljunk Jézusért, és szeressük azokat, akiket Jézus meg akar menteni. 396-os éneket így énekeljük végig, mind a három versével. Ébredj bizonságtevő lélek a várfalakra, őrök álljanak.